segítségünk, adventi Isten tiszteletünk megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, egy adventi példázatot, a Máté írása szerint való Szent Evangélium 25. részéből a 31. és azt követő verseket olvasom. A megnevezett szent helyen a Máté Evangélium 25. részének 31-től 46. versig terjedő ige szakaszában így szól hozzánk az ige. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székében. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. És akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Gyertek, én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjúhoztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok engem, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd neki az igazak, mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? Vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna. És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna. Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna. És felelvén a király ezt mondja majd nékik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel, emezén legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is. Távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készítetett. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjúhoztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel engem, beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd néki mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna neked? Akkor felel majd nékik mondván, bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egyel, eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Imádkozzunk. Hálát adunk, Urunk, hogy ismét adventben együtt lehetünk a Te színed előtt a gyülekezet közösségében, ahol különösképpen itt vagy, hogy megígérted, ezen a helyen, ahol olyan sok áldást adtál már nekünk, ahol sok gondolat támad bennünk, amik előre segítettek bennünket, te irányítottad a gondolatainkat, ahol a szívünknek a keménysége az meglágyult, és már nem vagyunk hitetlenek, hanem bizalommal és hívő szívvel hozzád fordulunk, és bízunk te benned. És most is bizalommal elé tudjuk tárni a mi gondolatainkat. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat, amikor megköszönjük mindazt, amit adtál nekünk, a te jóságodat, a te szeretetedet, hogy nem a bűneink szerint bántál velünk. Hogy annyi örömöt és vidámságot árasztottál ránk, hogy a te jobbodon gyönyörűségek vannak mindörökké, hogy olyan örömök támadnak a téged félők életében, amiket sehol máshol nem lehet találni, és olyan békesség, amit te adsz a tieidnek. Köszönjük, hogy ez föntről jön, kimondottan tőled származik, mint minden más jó ajándék. Ne engedd, Urunk, hogy amikor annyi sok szép és jó dolog ér bennünket a szeretteinkkel kapcsolatban, az életben, akkor elfeledkezünk te rólad, hadd tudjunk neked mindig hálát adni. Köszönjük, hogy van bizodalmunk hozzád akkor is, amikor a nehéz dolgokat mondjuk el, amik velünk történtek az elmúlt héten, amik miatt talán még az élettől is elment a kedvünk, amikor csalódások értek, csalódtunk a sorsunkban, csalódtunk az emberekben, és talán önmagunkban is. Add, Urunk, hogy tudjunk hozzád járulni, és neked elmondani mindazt, ami most bennünket foglalkoztat ezekben a percekben. Köszönjük, hogy nincs olyan dolog, amit eléd ne tárhatnánk, amit neked nem mondhatnánk el, ami közömbös volna te számodra, hiszen Úr Jézus Krisztus, amikor nem voltál a Földön, akkor magadra vetted az emberi nép, nemzet minden nyomorúságát, és megismertél mindent, ami bennünket sújt, és ami nehézé teszi az életünket, és segíthetsz nekünk. És most, amikor hozzád hozzuk a betegeinket, imádkozunk életük, akkor kérünk, hogy legyen nekik erősségük, gyógyítójuk, vigasztalójuk és bátorítójuk. És kérünk, Urunk, a szomorú szívekért, a gyászolókért is melléjük is állj oda te vigasztalásoddal. Köszönjük, Urunk, a gyermekeket, akiket adtál nekünk egyénileg, családilag, gyülekezetileg. Köszönjük, hogy megáldod őket, és nagyon szereted őket, és azt kiáltottad, Úr Jézus, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket. Segíts, hogy a gyermekeinket hozzá tudjuk szeretni róla, tudjunk beszélni nekik, hogy ők is megismerjenek téged. Köszönjük, Urunk, hogy kezedbe tehetjük a mostani óránkat, irány és gondolatainkat, szívünk indulatát, és add nekünk a te áldásaidat. És add, Urunk, hogy a te jobb kezed felől állhassunk. Amen. Készüljünk az ige hallgatására a megkezdett 312. dicséret utolsó negyedik versének éneklésével. Ó Jézusom, szegényet kér, vár, epedve hív. Az az ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségű hívásával most az ő üzenetét kívánom átadni. Írva található az imént olvasott ige szakaszban a Máté Evangélium 25. részében, a 31. és 32. versben. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor belül majd az ő dicsőségének királyi székében, és elébe gyűjtetnek majd mind a népek. És elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. Kedves igehallgató gyülekezet, most, amikor advent harmadik vasárnapján hallgatjuk az igét, akkor nem a bibliaolvasó vezérfonal szerinti igét választottam, noha arra tudok hivatkozni is, onnan merítettem gondolatokat, hanem gondoltam, legyen advent egyik vasárnapján egy adventi példázat is előttünk. Vannak az Úr Jézus példázatai között kifejezetten adventi példázatok, amik a Jézus eljöveteléről szólnak. És mikor lenne máskor igazán aktualitása, időszerűsége ennek, mint éppen most, ezért hoztam el most hozzátok a Máté Evangélium 25. részéből az egyik példázatot. Ami adventben azért is időszerű, mert Jézus eljöveteléről szól. Tudjuk, hogy Krisztusnak két eljövetelével számolhatunk, az egyik megtörtént, a másik pedig majd meg fog történni. Az egyik, ami karácsonykor történt, a másik pedig, ami az időknek a végén történik, majd amikor majd úgy lesz, amit a hitvallásunk is mondja, hogy onnan lészen eljövendő, onnan fog eljönni, a mennyből ítélni eleveneket és holtakat. Ez a két eljövetel. Az egyikben szolga volt, tehát szolgai formában. Az egyikben úgy volt közöttünk, mint alázatos. Mondta is a tegnapi ige szakaszban az Úr Jézus, hogy én közöttetek olyan vagyok, mint aki szolgál. Ezt akkor mondhatta, amikor a lábmosás története volt, amit talán többen ismerünk. Akkor lehetett őt bántalmazni, lehetett csúnyán bánni ő vele, lehetett kicsúfolni és keresztre feszíteni. Amikor az első eljövetele volt, amikor szolgai formában volt itt. És a másik eljövetele pedig, hiszen az advent szó maga az advenio eljönni igéből származik, eljövetet jelent. A másik eljövetele pedig majd a időknek a végén lesz, amikor nem szolgai formában lesz már közöttünk, hanem, mint ahogy a példázat is mondja, dicsőségben, mint a legnagyobb, mint a leghatalmasabb. Gondolok, hogy ezt a gyertyát el kellene fújni, mert talán még kártok, hogy mindet el lehet fújni, már úgyis éget mind a három. Minden hátnak. Másik kedves is.
Jutunk helyet.
Nem kell, úgyis segítünk. Hosszadat. Igen. Köszönöm szépen. Igen. Fúj, de mi de hátnak.
Megteszem. Nem fog püstölni.
Köszönöm szépen.
Nem kell ilyen illat.
Köszönöm szépen. Amikor mindezt végig gondoltam, amit az igében már eddig kifejtettem, akkor arra gondoltam, hogy majd eljön, mint bíró, aki ítéletet fog gyakorolni, és beül az a királyi székébe, és maga elé gyűjti az embereket, a népeket. Csak úgy előzőleg megjegyzem, hogy a népek közt ott a minden nép, ott vannak a pogányok is, meg ott vannak a zsidók is, ott vannak a görögök is, a szkíták is, tehát minden népet maga elé fog gyűjteni, tehát ez lesz a nagy ítélet, amikor emberiséget megítélik. És ő lesz a nagy. Ez azért nagyon fontos, mert vannak ilyen nagyságok, vannak olyan személyek, meg tényezők, amik nálunk nagyobbak. És a mi életünk állandóan körül van véve olyanokkal, akik nálunk nagyobbak, vagy amik nálunk nagyobbak, amiktől mindig függünk. És akármit teszünk, az erősebb, és alá kell, hogy vessük magunkat, vagy legalábbis várják, hogy alá vessük magunkat. Ilyenek lehetnek idegen hatalmak egy országban. Amikor a mi hazánkban idegen hatalmak uralkodtak, többször előfordult a történelmünk során. Ilyen maga az államhatalom is, ami nagyobb, mint mi vagyunk, és várja, hogy neki engedjünk. Vannak, akik igazából nagyok, hatalmasok, vannak hatalmasságok, vannak szellemi hatalmasságok. Nagyon érdekes, hogy vannak szellemi hatalmasságok, akiket nem tudunk megfogni, de mégis valahogy ránk nehezednek, irányítják a gondolatainkat, az egész életünket. Én a korszellem. Sokszor a korszellem is. Nem tudjuk, hogy mi, miért történik, és nem tudjuk megmagyarázni, de mégis valahogy benne van a levegőben ennek, hogy így kellett történnie. Ez a korszellem. Aztán sokszor úgy érezzük, hogy ezekkel a nálunk nagyobbakkal szemben nehéz megállnunk, akár a mondás is, hogy árral szemben milyen nehéz úszni, vagy az ember ilyen nagy hatalmasságra tekintve a sorsával nem bír mit kezdeni. Tehát vannak olyanok, akik nagyobbak, mint mi nálunk. Aztán vannak olyan szellemi hatalmasságok, amik nagyobbak nálunk, amik a báványok. Például egy báványimádó számára egy Buddha, vagy egy Buddha szobor ott van a szobájában, és valami módon függ tőle, és mondta, hogy meg kell simogatni, akkor majd kell neki valamit mondani, akkor valami történik. Tehát voltak ilyen báványistenek, ilyen szellemi hatalmasságok, amik nagyobbak voltak az embereknél. Most olvastuk a Jeremiás próféta könyvét, és a Jeremiás próféta könyvében a 7. és a 44. fejezetben olvasjuk az ég királynéjéről, vagy királynőjéről, egy nő formájú istenségről, szoborról, Astarte volt, akit az emberek imádtak. Azt mondták, hogy ez nagyobb, mint mi vagyunk, és tőle kell segítséget kérni. És leborultak a szobor előtt, az asszonyok pogácsákat, süteményeket készítettek, a férfiak áldozatokat vittek úgy, hogy füstölgő áldozatot vittek ő hozzá, és azt mondták, hogy te vagy a mi istennő, ő volt az ég királynője, és leborultak előtt, és imádkoztak hozzá. Tehát egy hatalmasság volt, sőt, amikor nehéz helyzetbe kerültek, azt mondták, hogy addig, amíg az ég királynőjének áldozatokat mutattunk, addig jó ment a sorsunk. De most, amióta, most olvastuk a Jeremiás könyvében, mert Egyiptomban vagyunk fogságban. Az Astarte meg ott maradt, az ég királynője ott maradt a Kánaánban. Attól kezdve, hogy már nem mutattunk be áldozatokat az ég királynőjének, ennek az Isten asszonynak, ennek a szellemi hatalmasságnak, attól kezdve nem jó a sorsunk. Attól kezdve baj után ér bennünket. És alig várták, hogy megtalálják az ég királynőnek megfelelő istenséget Egyiptomban, Íziszt. És akkor annak mutatták ugyanazokat az áldozatokat, és ettől függtek. Tehát hatalmasságok, akár szellemi hatalmasságok, vagy vallási nagyságok, amiktől az ember függ. Nagyon érdekes beszélgetésben volt részem, egy tanárnővel beszélgettem, aki elmondta, hogy a fia egy rettenetes autó baleset után életben maradt. És azt mondja, hogy attól kezdve Máriához imádkozom. Egy protestáns tanárnő volt. Mondom, miért ő mentette meg, azt mondja, igen, a Mária kötényében volt elrejtve. Mellette állt egy volt igazgató, aki szintén hát a kórházban lévett a balesete után, azt hallotta, hogy az orvos mondja, hogy mondtam, hogy szedjék ki a szilánkokat a fejéből, tehát, de azért életben maradt. És mondom, és téged is a Szűzbárja mentett meg? Nem, engem nem. És ott álltunk egymás mellett, két tanár, egy hölgy és egy férfi, és egyik azt állította, hogy a szűzbárja köténye az ég királynője mentette meg, a másik pedig az, hogy nem, az Úr Jézus mentette meg. És hogy néztem egyikről és másikra is, csak azt tudtam javasolni ennek a kedves tanárnőnek, hogy legyen kedves, olvassa el a Jeremiás könyvének a 44. fejezetét, hogy mit mond az Úr az ég királynőjéről. Summa summarum, az Úr szabadít meg bennünket. Ővé minden hatalom menjen és földön. És nem szabad az Úr Jézus dicsőségét elvenni, és akárkinek, másnak is odaadni. És ilyen hatalmasságok vesznek bennünket körül, hogy egész életünkben ilyen hatalmasságok vannak fölöttünk. Mint ahogy néhányat felsoroltam. De az igazi hatalmasság az az Úr Jézus. És mi ennek a nagy hatalmasságnak rendeltük alá az életünket, és tudjuk, hogy őtől eljön minden, és az ő dicsőségét senkinek másnak nem szabad odaadni. Mondta is az Úr Jézus, hogy a dicsőségemet másnak nem adom. Ő nem engedi, hogy valaki elvegye az ő dicsőségét, az ő szabadítását. És számunkra már most a Jézus Krisztus a legnagyobb hatalmasság, de a világ szemében nem, és helyében más hatalmasságok állnak, mellé más hatalmasságok állnak, és az ő dicsőségét elveszik. Azonban, amikor az advent beteljesedik, amikor a második advent eljön, akkor megjelenik az Úr Jézus Krisztus, mégpedig mint király, mint uraknak ura, mint a legnagyobb hatalmasság égen és földön, és akkor maga elé gyűjti a népeket, és kiderül, hogy ő a legnagyobb, ő a leghatalmasabb. Ezt jelenti ez a rész, amit a Máté 25-ben olvastam, amikor pedig az embernek fia eljön az ő dicsőségében. Ezek a szavak erre beszélnek. És erre várunk, Isten népe erre vár. Különben a Lukács evangéliumot olvastuk a napokban, ott is arról van szó, vagy éppen a mai rész, vagy holnapi részben az lesz, hogy majd meglátjátok az ember fiát eljönni dicsőségben. Tehát Jézus Krisztus az, az embernek a fia, aki eljön dicsőségben. Érdekes, hogy ez a kifejezés található, hogy Jézus Krisztus most ezt a nevet használja, ő az embernek a fia. Ez az egyik neve ő neki, és ez egy nagyon izgalmas és fontos kifejezés, mert nem most hangzik el először Jézus szájából, meg nem a Máté evangéliumban, hanem sokkal korábban, évszázadokkal korábban, már az Ószövetségben, a Bibliának az első részében olvassuk azt, hogy az embernek a fia majd megjelenik. Kifejezetten a Dániel könyvéből olvassuk azt, ahol szintén nagy hatalmasságok vannak, ott a babiloni birodalomról van szó, aztán a következő négy nagy birodalomról van szó, egyik nagyobb, mint a másik, és az emberek ilyen hatalmasságok alá vannak vetve, és akkor Dániel a könyvének a 7. fejezetében azt mondja, és íme láttam. Valamit látott. Nem ezekkel a szemekkel látta, hanem valami különleges látást adott őnek Isten, ez egy ilyen profétikus látás volt, amiből olyat látott, amit mi nem láthatunk, belátott valahogy az Isten világába, és ott látott valami titokzatos mozgást. És láttam éjszakai látásokban, és az égnek felhőiben, mint valami emberfia, jött, és oda ment az öreg korúhoz, elébe vitték őt, és adott neki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden nép és nemzet és nyelv ő neki szolgált. És az ő hatalma örökké való hatalom, ami el nem múlik soha, és az ő országa el nem romlik. Tehát Dániel, a próféta, egy különleges látással belát az Istennek a világába, és lát olyat, ami még nem következik be, de majd be fog következni, az adventet látja, a második adventet, amikor a Jézus Krisztus mint egy embernek a fia ott áll az atya előtt, és az atya ő neki adja ezt a hatalmat és ezt a dicsőséget. Ezek olyan kifejezések, amik sokkal szegényebbek, mint amik a valóságot takarják. Egyszerűen az Isten világát, az ő lényét emberi szavakkal kifejezni, szinte egy lehetetlen vállalkozásnak tűnik. De hogy megértsük, hogy miről van szó, ezért a Biblia úgy keletkezett, hogy Isten olyan szavakat használt, amiket, hogyha olvasunk, akkor mégis megértünk valamit abból a különleges világból, az Istennek a világából, ami különben el van rejtve az ember szeme elől. emberi kifejezéseket használ, hogy megértesse önmagát, ezt nevezik antropomorf kifejezéseknek. Antropomorfizmusokat használ, hogy megértsünk valamit abból. Abból, ami majd ránk vár, és ami ránk vonatkozik. Tudnélik, hogy ő a legnagyobb. És semmilyen hatalmasságtól ne féljünk. És lássuk azt, hogy ővé minden hatalom menjen és földön, és ő nekünk olyan úrunk van, és olyan megváltunk van, aki mindennél nagyobb, és mindennél dicsőségesebb. És erről szól a mai igénk, amit felolvastam, hogy majd az, amikor pedig az embernek fia eljön az ő dicsőségében. Ezt olvastam fel most a Máté evangélium 25. részéből. És mikor eljön az embernek fia az ő dicsőségében. Azt pedig, hogy az embernek fia nevet használja Jézus Krisztusra, ez érezzük, hogy kettős. Egyrészt az emberségére vonatkozik. Mert hogy ő ember lett. Karácsonykor ember lett az Úr Jézus Krisztus. Emberi természetet vett fel magára. Azért nevezik őt többek között ember fiának, mert ő igazi ember lett, alázatos állapotban élt itt. Olyan ember lett, mint mi, mindenben olyan lett, mint mi, a bűnt kivéve. Ennek az a magyarázata, hogy csak olyan lehet, ami helyettesünk az ítéletben. Csak olyan vállalhatja fel a mi sorsunkat és a mi büntetésünket, aki olyan, mint mi. Egy angyal nem halhatott volna meg helyettünk. Csak egy ugyanolyan ember, mint mi. És ő ilyen emberi természetben és emberi testben odállt az Isten ítélő széke elé, és amikor volt a nagy ítélet, amikor Isten meghozta a nagy ítéletet, amikor megbüntette a bűnt a kereszten, akkor a Krisztus téged és engem képviselhetett. Így lehetett ő, ami helyettesünké. Így van nekünk helyettesünk, vagy kezesünk az ítéletben. És attól kezdve nem kell félnünk az Isten ítéletétől. Akkor, hogyha ő már a mi helyettesünk lett. De automatikusan nem minden embernek helyettese. Ezt kérni kell. Amikor az ember oda eljut, hogy Uram, én megérdemlem, hogy a büntetés elérjen, utolérjen, és nem tudok megállni előtted egy szempillantásig sem, Uram, a bűneim rajtam vannak, nincs, aki megszabadítson, magam saját erőből nem vagyok képes kijönni ez alól, de van nekem helyettesem a Krisztus, én most elfogadom a Krisztust helyettesemnek. Ezért nevezik őt emberfiának, mert ember lett. És ugyanakkor ez egy méltóságjelző, ez a legnagyobb dicsőségnek is a kifejezése, hiszen láthatjuk a Dániel könyvében, hogy ott meg, ez az embernek fia a legnagyobb méltóságot, hatalmat és dicsőséget élvezi. Erről szól tehát a mai igény, ez a néhány szó, amit mostanáig magyaráztam, amikor eljön az embernek fia az ő dicsőségében. A második, amit ebből a példázatból kiemelek, az az, hogy mit tesz az ember fia, amikor eljön az ő dicsőségében. Szétválasztja az embereket egymástól. Tehát előtte ott áll az egész emberiség, és akkor szétválasztja az embereket egymástól, mint a pásztor szétválasztja egymástól a juhokat, meg a kecskéket. Egyeseket a jobb keze felől állít, másokat pedig a bal keze felől állít. A jobb keze felől állnak a juhok. Először nézzük őket, ezek az övéi. Ez egy bibliai szimbolika, nagyon gyakran használja ezt a képes beszédet, amikor a juhokról beszél, az övéiről beszél. Például, az én juhaim hallják az én szómat. Én az én juhaimnak örök életet adok, és soha örökké el nem vesznek. Vagy ő a pásztor, az övéi pedig a juhok, akiket vezérel. Ezért mondja a zsoltáros, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőkön legeltet engem, és csendes vizekhez terelget engem. Ők a jobb keze felől vannak. Az imádságban elém jött a gondolat, hogy a te jobb kezed felől gyönyörűségek vannak. Akik az ő jobb keze felől vannak, azok gyönyörködnek az Istennel való kapcsolatban. azok tudják, hogy mi a hívő élet. Azok tudják, hogy mit jelent az Istennel kapcsolatban lenni. Azok tudják, hogy mit jelent az Úr Jézus Krisztust követni. A jobb keze felől, akik a jobb keze felől vannak. Ő nekik azt mondja, hogy jertek atyának áldottai. Ezek szerint akik az a jobb keze felől vannak, akik a jók közé tartoznak, azok áldást örökölnek. Azokat az áldást kíséri. Egész életükben az áldást kíséri. Még a bajok között is. Sokszor ezt az életet síralombölgynek nevezi a Biblia. De a hívő ember számára akkor is ott vannak az Istennek a lelki áldásai, amik segítenek abban, hogy a nehéz dolgokat el tudjuk hordozni. És a másik nem marad talpon, és az Istentől elszakad, aki pedig a jobb kezéhez tartozik, az megmarad a bajban is. Mert Istennek az áldottai arra hivatott, hogy áldást örököljön. Aztán azt mondja a jobb keze felől levőknek, jertek, én atyámnak áldottai, jertek. Ő nekik azt mondja, hogy jertek. Nagyon érdekes, hogy vannak emberek, akik az Istennek a hívó szavát hallják egy életen keresztül. Ez kicsit jele az áldott státusznak. Ez kicsit jele annak, hogy az Istenhez tartozunk. Mert mindig azt halljuk, hogy ő hív. Az, hogy ő bennünket hívott már gyermekkorunktól kezdve, ifjúkorunkban, kamaszkorunkban is hívott, később is hívott, most is hív, és hív egy belső hívással hív. Ez annak a jele, hogy mintha jobb keze felől lennénk, ennek a biztatás és ennek a reménysége van ebben. Azt mondja, jertek én atyámnak áldottai, és hogy örököljétek azt az országot, amit nektek lett készítve. Az a kifejezés, amit található, hogy örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta, ez egyes írás magyarázat szerint, így a nagy angol Hendriksen szerint azt jelenti, hogy előtt. A világ alapítása előtt már Isten eldöntötte azt, hogy téged szeretni fog, és neked országot készített. És most itt van annak a lehetősége, hogy ezt örököld. A bal kéz felől állóknak szomorú a sorsa. Ő nekik nem azt mondja, hogy áldottak, hanem azt mondja, hogy átkozottak. Nem kell őket külön megátkozni, hanem egyszer, aki a bűn alatt van, az az átok alatt van. De aki az Istentől függetlenül él, az sajnos az átok útján jár. Átok tapad hozzá. Átok tapad a Jézus nélküli ember kezéhez. Átok tapad az elméjéhez. Átok tapad a szívéhez. Mert a bűn az egy átkozott dolog. A bűn egy átkozott nyavaja. Amit, hogyha le nem mos az Úr Jézus vére, az nekünk csak ártalmas. Csak kárunkra van. Ezért egyszerűen azt mondja, ami már úgyis jellemző rájuk nézve, nem kell őket külön megátkozni. Egyszerűen ti az átok alatt vagytok, ezért nem az áldottak, hanem az átkozottak csoportjába tartoztok. Átok tapad a cselekedeteikhez. És nekik nem azt mondja, hogy jöjjetek. Olyan szomorú lehet az, hogyha valaki azt hallja, hogy távozzatok. Szinte el se tudjuk képzelni, hogy lehet azt hallani, hogy távozzatok. Ez olyan rossz érzés, ha valaki kiküldenek valonnan. Emlékszem, gyermekkorom egyik legrosszabb emléke az volt, és most, amikor egy egyetemista megkért, hogy a pedagógusokkal kapcsolatos rossz véleményemet, élményemet írjam le, ezt írtam le, hogy a tanár kizavart az osztályból. Az, hogy menj ki innen, kiküldött, kizavart az osztályból, pedig váltig állítom, nem én voltam hívás. De hát sokan voltunk, volt egy 50 fős osztály Budapesten, hát ő se tudott igazságot szolgáltatni, közénk csapott, és éppen nevettem, hogy nem tudom, mi volt a kizavart. Hát nagyon beteg voltam tőle lelkileg hosszú ideig. Azt mondta, hogy távozz. Ez egy frusztráció, ez egy borzalmas érzés, hogy valakit kiküldenek, és valakit állandóan kiküldenek, és hogy valakit véglegesen kiküldenek. Az ellentétet látjuk. Egyeseknek az a szó hangzik el, hogy jöjjetek. Másoknak meg azt mondja, hogy távozzatok. Azt mondja, hogy azt mondja, hogy távozzatok, ez egyszer azért van, mert a bűnnel körül vannak véve. Ők nem tértek meg. Ők ahhoz kötötték az életüket, amik az Isten számára utálatosak. Mert az Isten a lényénél, mienségénél fogva a bűnnek semmi helye nem lehet ott. Az Isten közelében nem kerülhet semmi, ami bűnös, és valaki a bűneiben marad, Aznak nem mondta azt, hogy jöjjetek, hát az egy contradictio in objecto, egy önmaga levő ellenmondás volna. Ő nem mondhat ellent önmagának, ez csak azt mondhatja, hogy távozzatok, távozzatok. És még az nagyon szomorú itt, hogy oda, ahol az ördög és az ő angyalai vannak. Ezek szerint a negatív helyen, a negatív transzcendensben az ördög és az angyalai vannak. Angyalai? Igen, mert a Biblia azt mondja, hogy annak idején az ördög elbukott. Isten ellen lázadt, és utána Isten levetett a mennybe. És magával rántott egy sereg angyalt. Ezek az ő angyalai. Ezek szerint vannak, tehát nem csak jó angyalok, a Biblia szerint vannak bukott angyalok is. Jobb oldalt és bal oldalt vannak emberek. És jobb oldalt és bal oldalt lesznek emberek. Vagy egyik, vagy a másik. És ebben a leírásban, akárhogy nézem, nincs harmadik. Tehát, mint ahogy mondtuk, hogy harmadik nem adatik. Tertia non datum est. Nincs harmadik. Vagy a jók közé tartozik valaki, vagy a kecskék közé. Valamennyien tegyük fel magunknak a kérdést. Most hova tartozunk? Ugye halljuk a megváltó kedves szavát? Jöjjetek! Ugye valamit átérünk abból, hogy milyen boldog ember az, aki az ő jobbján van? Ugye nagyon megkívánjuk és vágyódunk azután, hogy azt mondja nekünk, hogy gyertek én atyának áldottai. Tehát ez a második, amit láthatunk ebből a példázatból, miután belül a királyi székbe választást tesz, szétválasztja az embereket egymástól. Harmadszor egyszerűen elképesztő az, amit előttünk látható, hogy az egyik csoportnak csak jót mond, másiknak meg csak és kizárólag rosszat. És ezt nagyon nehéz megmagyarázni. Hogy a jobb keze felől állók élvezik a dicséretet, éheztem és ennem adtatok, innom adtatok, befogadtatok, felruháztatok, meglátogattatok, eljöttetek hozzám. És még ők is csak csodálkoznak és álmékoznak, Uram, hogy csak jót mondasz. A másik csoportnál pedig, a balkész felől pedig, nem adtatok. Ennem nem adtatok. Innom nem adtatok. Ruhát nem látogattatok meg. Sőt, csak ámuldoznak. És talán van olyan, aki azt mondja, hogy a bal oldal, hát uram, hát árház igazgató voltam. Vagy örökbe fogadtam 3 gyereket. Vagy jó családanya voltam. Kiváló állampolgár voltam. Jó hazafi. Áldozatokat hoztam a nemzetemért, a családomért, a közösségért. Én jó ember voltam, és arról szó sincs. Tehát ami elgondolkoztató ebben a példázatban az, hogy az egyik oldalon csak jókat mond az egyik csoportnak, a másik oldalt állóknak meg csak és kizárólag rosszat. Szinte kopognak a szavak, hogy nem, nem, nem és nem. A másik pedig igen, 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 igen. És ez hogy lehetséges? Csak úgy lehetséges ez, hogy itt nem arról van szó, hogy az ember önmagában jó vagy nem jó, mert mindenki rossz. Mindenki a bűnre hajlamos. Az ember erre a világra született, az bűnös. Hanem egyiknek beszámítja a rosszaságát, illetve csak a cselekedeteit látja, csak a rosszat mondja, másiknak csak a jót. Tűnik egyik fel van mentve, másik nincsen felmentve. Aki fel van mentve, az a megváltott hívő ember, az egy bírói felmentésben részesült. Azt mondja, én már téged befogadtalak, magamhoz engedtelek, megbocsátottam a bűneidet, felmentettelek téged, mehetsz haza, és az életet úgy élheted. Ez az, amit így mond való az apostol, hogy nincsen immár semmi károsztatásuk, tehát bírói károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Ami azt jelenti, hogy Jézus Krisztus áldozata, az, hogy ő meghalt a bűnösökért, hogy ha el tudod mondani, hogy érted meghalt, akkor azt jelenti, hogy neked minden bűnödet megbocsátotta. Mert a Jézus Krisztus teljes bűnbocsánatot hozott. Hogy azért halt meg a kereszten, hogy helyettem elszenvedje a büntetést, amit én nem tudnék elszenvedni és elviselni. És az ő felmentése vonatkozik a múltamra, a jelenemre és a jövőmre. Úgy az egészre nézve. Az ember attól kezdve az Isten szemében igaz. Nem azt jelenti, hogy ne lennének bűnös hajlamai, meg kívánsága, meg tökéletes lenne, de jóre, jogilag fel van mentve. Ő már jobb oldalra került, ő már az Isten gyermeke lett, egy olyan státusz kapott, ami a felmentetteknek a státusza. Ő már beletartozik az Isten országába. Erről szól az a szimbolika, hogy fehér ruhával veszi körül az övéit az Úr. Ez egy jelképes beszéd. Eddig szennyes ruha volt rajta, most fehér ruhát ad rám. És attól kezdve úgy néz, mintha semmi bűnt nem követtem volna el. Nem én miattam, hanem a Jézus miatt, aki engem magára vállalt, és őt nézi, amikor rám néz. Tehát a Krisztusban létel ezt jelenti, hogy az ember teljes bűnbocsánatot nyert. Ezért kell azt a döntést meghozni, hogy a Krisztus a megváltónk legyen. Ezért kell valahogy elérni ezt. Ide, erre, ebbe az állapotba belekerülni, hogy Krisztus valóban az én megváltom, mert hogyha ő az enyém, akkor Isten rajta keresztül néz. És akkor csak rajta keresztül látva nem látja a bűneimet, hanem az ő tisztaságát látja. Ez jelenti a fehér ruha. És ez mindig visszajön a Bibliában, a tékozó fiúra új ruhát adtak, mert most már neki más a státusza. És ezért mondja az apostol, hogy nincsen semmi károsztatás annak, aki Krisztus Jézusban van, aki hozzátartozik. De akinek ez nincs meg, az még saját maga áll az Isten előtt. És ott nem számít, hogy jó dolgokat és cselekedett, ő csak a bűneiben maradt. Ezért az egyiknek csak jót mond, mert a Krisztusban van, másik pedig Krisztus nélkül nem nyerheti el azt a felmentést, amit csak Krisztusban ad az Isten. Ezért kell nekünk valahogy ezt a titkot megismerni, ezért kellene nekünk ezt a megváltót elfogadni, hogy el tudjuk mondani azt, hogy valóban semmi, de semmi károsztatása nincs már annak, aki Krisztusban van. Ugyanakkor érzi a megváltott ember, a felmentett ember, hogy méltatlan. Tehát ha valaki ilyen felmentett ember lesz, egy már megigazult, Isten előtt megigazított ember lesz, az végig érzi, hogy nem vagyok rá méltó. Persze, mert nem én érdemeltem ki. Érzi, hogy hát bizony, nem érdemeltem én ezt meg, és én nagyon bűnös vagyok, de ugyanakkor mégis Isten felmentett, és az ő jobb oldalára állított. Ez a magyarázat annak, hogy az egyik oldalt csak a jó dolgokat mondja, másik oldalt pedig csak a rosszat. Még egy utolsó gondolat ebben a példázatban, ami az advent időszakban nagyon elgondolkoztat bennünket, hogy azért van egy érvelés, amit komolyan kell vennünk, hogy valamit megemleget az Úr, mind a jobb, mind a balkész terül állóknak. A jobb kész felől állóknak azt mondja, hogy amikor megcselekedtétek ezekkel, akkor én velem cselekedtétek meg. Vagyis ott állnak ezek az emberek, és hallják azt, hogy fogoly voltam, meglátogattatok, éhes voltam, ennem adtatok, szomjas voltam, innom adtatok, és akkor álmodozva mondják, hogy mikor tettük ezt. Mikor látok, hogy te szomjas lettél volna, vagy éhes lettél volna, vagy meglátogattuk volna, vagy beteg lettél volna, és oda mentünk volna hozzád, mikor? Csak azt mondja, amikor egyen megcselekedtétek egy kicsinyek közül, én bele cselekedtétek. Ezek szerint Krisztus azonosítja magát bizonyos emberekkel. A másik csoport szintén azt mondja, hogy mikor láttuk, hogy nem látogattunk, de mikor láttuk, hogy nem adtunk enned, mikor történt ez? Azt mondja, amikor nem adtatok az én kicsinyeimnek, nem látogattátok meg az én kicsinyeimet, akkor engem se látogattatok meg. Tehát ezek szerint a jobb és a bal kész felől állóknak a cselekedeteik között valami ragyogni fog. Vagy pedig nagyon besötétíti a képet. Ami besötétíti a képet, vagy ragyog, az, hogy hogyan bántunk a Krisztus kicsinyeivel. Illetve, hogy a népek hogyan bántak a Krisztus kicsinyeivel. Kik a Krisztusnak a kicsinyei? Ezek a hívők, akikkel Krisztus azonosítja magát. Tehát amikor a népek ítélete lesz, akkor azok az erények különösképpen fognak ragyogni, amikor az Úr népéhez jól viszonyultunk, amikor az Úr népéhez tartoztunk, amikor az ővéi voltunk, vagy amikor egy hívő embernek segítséget adtunk. És azok a cselekedetek nagyon sötétek lesznek, hogyha valaki a hívő népet kicsúfolta, kigunyolta, vagy akár bántalmazta. Adja az Úr, hogy ezek a cselekedetek az életünkben ragyogjanak, amikor az ő népét szerettük, hiszen hozzátartoztunk, ez a sajátunk volt, és Isten ügyét magunk ügye elé helyeztük. És hogyha így lesz, akkor majd az advent beteljesedik a mi életünkben is, amikor eljön az Úr az ő dicsőségében, és akkor az igazak elmennek az örök életre. Amen. A 398. dicséret első versét énekeljük. A 398. dicséret első verse így kezdődik. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesüt. Ismered, Urunk, a mi gondolatainkat, amik bennünk forognak. Urunk, sok mindent nem értünk, és nem világos előttünk, de valamit látunk már, és efelé, a fény felé szeretnénk elindulni. Valamit megértettünk, azt, hogy szeretsz bennünket, tudsz rólunk, és köszönjük, hogy eljutott hozzánk az a szó, ami azt mondta, hogy jöjjetek. Urunk, más szavak is hangzanak, és máshonnan is hívnak bennünket. Mások is mondják azt, hogy jöjjünk, ha tudjunk téged választani. Köszönjük, Urunk, hogy most az advent időszakban annak a beteljesedését és a végső beteljesedését láthattuk, amikor eljössz majd, és ott ülsz a királyi székben. Urunk, köszönjük, hogy te vagy a legnagyobb. Te vagy az igazi hatalmasság. Hadd, hogy igazából tőled függjünk, egyedül tőled féljünk, egyedül rád nézzünk. Te legyél a legfontosabb, aki irányítod a mi életünket. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy az embernek fia. Azért, mert emberi testet vettél fel magadra, hogy bennünket, embereket megválthass. És ugyanakkor köszönjük, hogy te vagy az embernek fia, aki a dánieli látomásban is a legnagyobb, leghatalmasabb volt. Legyél igazából nagy a mi életünkben. Köszönjük, ezt az elválasztást már most megteszed lelkiképpen. Köszönjük, hogy a mi életünkben is megmutattad ezt, hogy hol van ez a határvonal, és köszönjük, hogy megmutattad, kijelölted a mi helyünket a jobb kezed felől. Köszönjük, hogy ez a jobbodon örömök, gyönyörűségek vannak, és mindörökké. Köszönjük, Urunk, azt a titkot, amit nem tudunk megmagyarázni, csak ámuldozva szemlélünk, hogy aki benned hisz, annak teljes a bűnbocsánata. Annak valóban megbocsátod a bűneit, az ifjúkori bűnöket, a felnőttkori bűnöket, a mostani és a elkövetkező bűnöket is olyan értelemben, hogy már igazak lehetünk a te szemedben. Köszönjük ezt az igazságot, ami Krisztusban van. Köszönjük, hogy ő szerezte meg. Ugyanakkor bánkodunk amiatt, hogy még a gondolatainkban, érzésvilágunkban van egy sereg olyan dolog, ami köt a régi énünkhöz, ami vissza-vissza húz. Add, Urunk, hogy hadd tudjunk jobban a te utadon, az úgynevezett megszentelődés útján járni. hogy egyre inkább valóság lehessen az, hogy a veled való új kapcsolat az egész életünket átjárja. Adulunk, hogy tudjunk úgy jót cselekedni, hogy szinte nem is tudjuk, hogy mit cselekszik a bal kezünk, amikor a jobb cselekszik. Hogy szinte nem is veszük észre, amikor neked szolgálunk, és ezeket te látod, és ezek tőled vannak. Adulunk, hogy a népedet is szeressük. Köszönjük, hogy oda tartozhatunk, ha oda tartozhatunk, és hogy várjuk azt, hogy majd eljössz, és a jobbodra állítod a tieidet. Így készíts bennünket a karácsonyra. Látod, Urunk, hogy a gyülekezetünkben is már mennyi minden történt. Köszönjük az elmúlt hétnek az eseményeit. Köszönjük a találkozót. Köszönjük az alkalmakat, és kérünk, hogy áld meg bennünket az adventben, és áld meg a mi karácsonyunkat. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyának szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem az előttünk levő alkalmakat. Kedden este 7 órakor a dolgozók biblióráját tartjuk meg, csütörtökön pedig a 5 órakor kezdődő régi hagyományos bibliórát. Kedden 7-kor, csütörtökön 5-kor kezdődik. Mind a két alkalom egy ilyen réteg karácsony lesz, vagyis mindkét közösség külön is hálát ad az Úrnak a karácsonyért, és meghitt módon együtt lesz. A gyülekezetnek a közös karácsony ünneplése 21-én, jövő vasárnap délután 4 órakor lesz. Tehát a gyülekezeti karácsonyra, amikor az egész gyülekezet együtt van, és hallgatja a gyermekeknek is a szolgálatát, a műsorát, az jövő vasárnap 21-én délután 4 órakor lesz megtartva. Erre készülünk, és mint hogy minden gyülekezeti karácsonykor szeretett vendégséget is tartunk, ezért kérjük a testvéreket, hogy hozzanak süteményt, hogy így fel tudjunk készülni, és már előre megköszönöm az asszony testvéreknek, meg a férfi testvéreknek, hogy ebben is milyen szépen helytállnak, hogy ez is szép karácsonyunk lehessen, mint az eddigiek. Szentestén, 24-én, szerdán 5 órakor tartunk esti istentiszteletet. Karácsony első és másodnap 10 órakor lesz istentisztelet, mind a két alkalommal az Úrnak szent asztalát megterítjük. Ebben az esztendőben is fel fogunk állítani egy szép nagy karácsonyfát itt a termünkben. Ez kedd reggel majd megérkezik. Köszönjük a testvéreknek, akik vállalták, hogy felállítják. Még szükség lesz arra, hogy fel is kell díszíteni, feldíszítsük. Úgyhogy ebben is a testvéreknek a jelentkezését várom. Visszatekintünk a mögöttünk levő alkalmakra, különösképpen a pénteki szenior ebédre, ami nagyon jól sikerült. A gyülekezetünkben regisztrált testvéreket elértük, és akiket elértünk, meg is tudtuk őket hívni. Nagyon szép, jó találkozó volt ez pénteken 1 órakor. Megköszönöm az asszonytestvéreknek és a férfi testvéreknek a segítségét, sok munkáját, akik előkészítették ezt a ünnepi adventi étkezést, a szenior ebédet. Most fejezzük be Isten tiszteletünket, és a 398. dicséret második és következő versét énekeljük. Még hirdetem azt, hogy ezekhez a szolgálatokhoz és feladatokhoz adományokat kérünk, és ezért egy kis dobozt kitettünk a templomba, rábújunk, hogy adventi adományok. Ezzel a gyermekek ajándékozását, amit 21-én fogunk odaadni nekik, a szenior ebédet és egyéb kiadásainkat fogjuk fedezni. Még azt is megköszönöm, hogy akik behozták a fenntartói járulékukat erre az esztendőre, kérjük, hogy ne maradjanak el, és azokat is várjuk. A 398. dicséret második és következő verseit énekeljük, majd pedig a himnuszt. A második vers így kezdődik, ő neki mondjuk bő imád.